cigánynak, vagy tekinti önmagát tulajdonképpen cigánynak. Na most ehhez képest mi most már elértük azt 2020-ban, most ezt nagyon idézőjelben mondom, ezt az elértük-et, hogy általában a magyarországi hajléktalanok körében a cigányok aránya az 30%. Tehát minden harmadik hajléktalan ember cigány.
Ez jelentős különbség, ez nagyon komoly.
Ez egy elképesztő felülreprezentáltság, aminek ugye nagyon-nagyon mély társadalmi okai vannak. Tehát ugye mi látjuk is, hogy honnan jönnek ezek az emberek, tehát ezek a teljesen lemaradt és elhanyagolt falvak, közösségek. Én határozott vélemény az, hogy a kormányzat az egyszer már régeség lemondott tulajdonképpen ezekről a településekről, ahol semmi nincsen, ahol ott élnek ezek az emberek, és aztán vagy ott élnek, vagy onnan elmenekülnek, és aztán hajléktalanként találkozunk velük. Hát ilyen történeteknek ugye a tömkelegét tudjuk, hisz minden harmadik hajléktalan ember innen kerül ki.
Shall I feel? When shall I feel? Look up on the sky and tell me what is left for us to see. So many mornings that we wake up, no money in the pocket to pay. Never stop to take the shortcut, though it would not be easier for me. Whenever it's all that is as much, confess and recognizes me. I go down on my knees and pray. The morning, no matter what comes, on my knees, I will stay. I keep beseeching, so let the storms come. And I know that the Lord will conquer everything. Cause I know that you got me, and I've got you. And despair are the words of the wicked ones. See? And though they may trouble a fool to the brim, they're prodigal souls. Suffering and silence is what we know. True revolution is peace. Whatever they're crying, this plant will grow. And all this corruption we see, just like Joe, we suffer in silence. Diligent and Daniel. Honesty.
Megint volt.
A Kapocs Ifjúság magazinban Győri Péterrel a február 3. munkacsoport felmérési alapján arról beszélgettünk, hogy állami gondozottak a jó esélye előbb-utóbb utcán kötnek ki, és sok minden fordult elő a beszélgetés során, még pedig az, hogy az ő pozíciójuk, tehát a hajléktalanokhoz képest pozíciók lényegesen rosszabbak. Tehát egészen rosszabb állapotba kerülnek ebbe a helyzetbe bele, és ugye a felmérés azért nagyon érdekes, mert évente kérdezik meg ezeket az embereket, és az legutolsó kérdezésnél az is kiderült, hogy ha nem is az első pillanatban kerülnek állami gondozásba, de az életük során állami gondozottak voltak előbb vagy utóbb, és ez így a populáció elég jelentős, minden ötödik hajléktalan gyakorlatilag volt állami gondozott, és azért is beszéltünk arról, hogy tulajdonképpen miben gyengébbek ők, miben mások, mint a hajléktalanok egészében, és nagyon rosszak az ő pozíciójuk ebben a világban, mert úgy mentálisan, mint fizikailag, mint iskolázottságban, mint traumában, sok-sok elemben, sőt, abban is tulajdonképpen rosszabb helyzetben vannak, hogy felülreprezentáltak közöttük például a cigányok.
Hát ami ugye jó izmos, combos, hazai rasszizmus körülmények között elképesztő hátrányt jelent egyébként. Ezt kell mondanom, akár a lakhatás tekintetében, tehát amikor segíteni akarjuk őket mondjuk egy albérletbe, gondoljuk el, akár a munkaerőpiacon is, tehát amikor az elhelyezkedésről van szó. Igen, és ott tartottunk tulajdonképpen, hogy ez egy ilyen, nem is tudom, egy saját farkába harapó valami, mert hogy már az állami gondozásba vétel során is felülreprezentáltak az ilyen cigány családokból állami gondozásba bekerültek, aminek sok oka van. Bármilyen okot nézünk, azért a legjellemzőbb ok, azt én úgy tudom összefoglalni, hogy a nyomorság, a nyomorúság és a nyomor. Szóval ez lehet, hogy konnotál ilyen pszichés, családi, trauma, mindenfélével összekapcsolódhat, de ha azt nézzük, akkor tulajdonképpen ez a nyomor, a mindenféle tekintetben nyomor az, ami oka lehet annak, hogy már az állami gondra vételnél is messze felreprezentáltak a cigáncsádokból gondozásba vettek, és aztán tulajdonképpen így a hajléktalanságban amúgy is egy óriási beáramlás volt az elmúlt másfél évtized során a roma népesség részéről. Tehát az nem is kellett állami gondozottnak lenni, hogy úgy mondjam, és plusz még akkor jöttek ugye az állami gondozásból is ezek a fiatalok. És amit még, hogy akkor jó, hajléktalanok lettek, de sajnos úgy kell elképzelnünk, hát azt találtuk, hát ez a helyzet, hogy ugyanakkor ők, akiknek tehát állami gondolati múltjuk volt, és akkor most én nem sorolom fel ezt a sokféle összetevőt, hogy ez mi minden hátránnyal kapcsolódott össze, nem biztos, hogy össze kellett volna egy kapcsolódjon, ha már valamire való az állami gondoskodás, de ez a helyzet. Na mindegy, tehát így aztán, ami folytatás az, hogy azt látjuk, hogy ugyanaz ők jobban tudnak kibemozogni a hajléktalanságból, mint esetleg mások, pont a fiatalkori ilyen tapasztalatok alapján, de viszont sokkal inkább benne is maradnak végső soron, tehát végsősoron visszaesnek, tehát azt látjuk, hogy ott vannak 50 éves korukban és 60 éves korukban is, tehát tulajdonképpen szinte élethosszig bizony. Tehát ez a handicap, ez nagyon hosszan meghatározza.
Hogy képzeljük el, hogy egy hajléktalan állapotban lévő emberek, azok nem akarnak abban maradni, és időnként tesznek rá kísérletet, és néha sikerrel is, hogy onnan elszabaduljanak az utcáról.
És ugye hát az utcáról vagy az intézményből.
Vagy az intézményből, és ez a hajléktalan állapot azért gyakorlatilag, ha meghaladott, az azt jelenti, hogy családja lesz, a szerencséje van.
De
ha onnan elszabadul a hajléktalan,
nem még az sem. Munkája lehet,
az elszabadulás mit jelent? Azt kell mondanom, azt kérdezem.
Akkor nézzük a gyakorlatot.
Mikor mondod azt, hogy onnan elszabadult valaki?
Hogy elmegy lakásba lakni. A haverokkal.
A haverokhoz lakni, aha.
Tehát itt az a jellemzés, most nem csak az volt állami gondokról van szó, ugye a hajléktalanság, tehát itt egy rengeteg ember, tehát itt most nem akarok számokkal dobálózni, de rengeteg ember valami elképesztően bizonytalan lakhatási körülmények között lakik. Albérlet, ugye úgy hívjuk, hogy albérlet, tulajdonképpen magánbérlet, szívességi lakó, híderezik, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani, a nőjénél, a pasiánál, tehát valahol egy lakásban lakik. Még olyan is van, hogy valaki hajléktalan, tehát az utcán él, vagy egy intézményben él, de fölmehet a haverjához megmosakodni például, vagy a ruháit kimosni. De egyébként tök hajléktalan. Tehát, hogy iszonyú sokan laknak ilyen bizony. Tehát ide tudnak kimenni. Tehát, bocsánatot kérek, tehát ez a családot alapít meg, én nem tudom, micsoda, elkezdi a szolid, biztonságos középosztálybeli életét.
Hát erről nincs is szó.
Ilyen tömegek esetében nincs szó Magyarországon. Tehát
érteni szeretnék téged. Azért, mikor mondod azt, hogy már nincs benne? Kijött.
Csak akkor, amikor nem az utcán van, vagy nem az intézményben van, tulajdonképpen olyan értelemben önállóan lakik, hogy hogy hát nem külső, nem ilyen típusú intézmény segítsége valahol lakik. Ennek a leggyakoribb forma egyébként ez szokott lenni, tehát hogy valamilyen albérlet, ugye munkásszállóra elmegy például, albérletbe elmegy. Ma már ugye nagyon kiterjedt az, hogy ilyen illegális tömegszállókra elmegy. Azt mi már nem nevezzük intézményes hajléktanságnak, annak is van neve, de most ez egyszerűség kedvére azt mondom, hogy bizonytalan lakhatás, valamikor azt mondjuk, hogy a hajléktanság veszélyében marad, de ez egy bonyolult. Azért a veszélyben, mert ezt pontosan tudjuk, hisz na, ezekben honnan, hogy kerültek az emberek a hajléktalan élethelyzetbe, pontosan tudjuk, hogy ezekből a bizonytalan lakhatási helyzetekből kerülnek, csak ugye van a megkapaszkodási képesség, tehát ebben látunk mi különbséget. Tehát, hogy a volt állami gondozottal...
Azt mit értesz ez alatt, akkor fordítsuk ezt is le.
Hát az, amit esetleg te is mondtál, tehát csak ez a mit tudom, egy családot alapít, ez nekem egy kicsit így már tényleg...
De legalább kapcsolat.
De így van, tehát egy stabilabb. Nem mondanám a nagybetű stabil, de egy stabilabb kapcsolatot ki tud alakítani. Ez például nagyon fontos abban, hogy hosszabb távon kint maradhasson. Most a kapcsolat az ne csak párkapcsolatra gondoljunk, hanem barátságra, haverságra, tehát egy stabilabb emberi kapcsolatra. Ez nagyon sokat segít. Ha valaki nem tud stabilabb kapcsolatot kialakítani, na most akkor nézzük meg, hogy ugye milyen hátrányal jönnek ki ezek a fiatalok a gondozásból. Ugye mondtam, hogy hányódnak, hogy ide-oda vetődnek, hogy kapcsolathiányosak, nem csak kisgyerekkortól, hanem maga az állami gondozás során is. Tehát pont ez a megtapadási kapcsolatteremtési, stabil kapcsolat, ez teljesen szóval nagy hátrányokkal jönnek ki. Így aztán a felnőtt, fiatal felnőtt, vagy felnőtt életükben is ez visszajut, és ki tudnak olykor mozogni, mert az, hogy csapatban vagyunk, hogy valamilyen bandában vagyunk, hogy egymást valamennyi ideig segítjük, akár érdekünk alapján, ahhoz hozzá vannak szokva, tehát így jobban ki tudnak mozogni, nem magányosak például, tehát jellemzően, de a kapcsolataik rendkívül bizonytalanok és rendkívül változóak, és ezért rendszeresen vissza is esnek.
Ez érdekel, a mozgásterük érdekel.
Igen.
Tehát azt jelenti, hogy onnan erre a dologról eljönni nagyon-nagyon kicsi az esély. Itt annyit lehet, hogy egy viszonylag jobb állapotba tudnak kerülni, ami úgy fogalmazható, hogy a hajléktalanság veszélyébe, abban az övezetbe beletartoznak, ami egy övezet nevezhetjük így ilyen módon, ami mögött azért nagyon nagy árok van, hogy egy valódi, hogy is mondjam, csak biztonságosabb kapcsolatba és munkahelybe és lakásba gondolkodjunk, ugye egy hatalmas nagy távolságon közöttük.
Bocs, akkor azt mondanom kell, bocsánat, tehát, hogy lehet egy ilyen elvárás, vagy hogy mondjam, amit te mondasz.
Álom.
Jó, hogy mi akik ezen a területen dolgozunk, akkor talán itt volt a félértés. Tehát mi, akik ezen a területen dolgozunk, mi ezt már eredménynek tekintjük, tehát mi ezt már eredménynek tekintjük, ha legalább már nem az utcán él valaki, vagy nem egy intézményben simlődik, hanem már valamilyen idézőben önálló, tehát valamilyen saját maga által menedzselgetett lakhatásban van. Mi ezt egy nagyon komoly eredmények tekintjük, mert egyszerűen ott már neki sokkal jobban adott az, hogy valahogy önmagát kell megpróbálnia megszervezni. Tehát ezt mi már kiútnak tekintjük. Az igazság, hogy az már mi hatókörünkön kívül is van. Tehát én most beszélhetnék én a magyar ilyen bérlakásrendszer meg lakásrendszerről, de a lényeg az, hogy ebből a bizonytalan lakhatási formából, ahol nagyon-nagyon-nagyon sok ember él, ebből, hogy stabilabb a lakhatáshoz jussanak emberek, most nem csak volt hajléktalan emberek, hanem egyszerűen emberek, ehhez egy egészen más lakáspolitikára lenne szüksége, meg egészen más lakástámogatásra, tehát itt nem csak a volt hajléktalanok, vagy a hajléktalanságból kivackolódott emberek, de nem tudnak tovább jutni mondjuk egy albérletbe, hanem ugye hadd ne soroljam fel azokat a széles csoportokat, akik nem tudnak végül is tovább jutni ennél a...
Hát ahogy mi most beszélgetünk, sokféle módon érinti a szisztémát tulajdonképpen, amiről beszélünk, ez a lakhatás kérdését legalább érinti, mint magát a gyermekvédelmi intézményrendszert is, hogyha már miről beszélünk. Itt igazából az életesélyek érdekesek. Ugye az az igazság, hogy mivel fiatal emberekről van szó, akik előbb vagy utóbb mégiscsak ugye nem abba az irányba halad az életük, amit örömmel álmodhattak gyerekkorukban, hogy milyen ez az életesély, és kettő, milyen dinasztikus következményei lehetnek. Tehát az a helyzet, hogy a hajléktalanság újra termel-e így ebben az értelemben magát, vagy egyáltalán hogyan lehet egy ilyen fiatal emberbe gondolkodni, vagy elevele is kell róla mondani, teszem fel a nagy kérdéseket.
Na, jó, akkor először még maradnék a negatív körnél, de tényleg nem akarom túlzásba vinni. Igen, sajnos ma azt is tapasztaljuk, természetesen a rendszerváltás óta eltelt most már idestova több mint 30 év, tehát természetesen már generáció, tehát azt is tapasztaljuk, hogy már öröklődik is sajnos.
Dinasztikussá válik, azt mondod?
Természetesen ezzel is találkozunk sajnos, tehát most maradva ugyanennél a példánál, akár volt támad gondot, akár nem volt támad gondot, azért mégis, ha egymásra talál egy férfi és egy nő, és az egyik hajléktalan, vagy mindkettő hajléktalan, akkor azért olykor megszületik egy gyerek, szóval az igazság.
Aki viszont
jelentem, családi háttér hiányában rögtön állami gondolásba kerül, majd onnan aztán x év múlva kikerül, és hajléktalanná válik. Na most én nem egy papírmodellt mondtam, hanem milyen emberekkel mi ugye most a sorozatban találkozunk, ugye, hogy a méréseink is zajlanak. De most menjünk át a nem negatív, tehát hihetetlen személyes és apró munkát igényel az, hogy sikertörténetekhez, tényleges sikertörténetekhez eljussunk. Tehát nem egyrészt, amit mondtam, azok ilyen domináns számok, de nem igaz mindenkire. Tehát mindig vannak kivételek, ezt azért jelezném, hogy minek köszönhetően annak is mindig sok oka van. Egy, kettő. Nem, az egyes szociális munkások, a jó szociális munkások, azok senkiről nem szoktak lemondani, ez az ő hivatásuk. Az egy más kérdés, hogy az intézmények és az egész szociális munkás körülmények, adminisztráció, minden hogy engedi meg a tényleges, hosszú távú, pepecs, szisztematikus személyre irányú munkát, de vannak erre példák, és teszik is ezt bizonyos intézmények és bizonyos stábok, és olyankor lehet előre jutni. Tehát csak ez rengeteg nem tudom elmondani, mennyi befektetést igényel. Tehát, hát először is kezdjük ott, hogy iskolát kell, egyszer iskoláztatni kell. Tehát most a praxisból mondom, hát ez mégiscsak elképesztő, hogy én egy hajléktalan állatú intézményben voltam, és egyrészt azzal keresett meg minket a gyermekvédelmi intézmény, hogy vegyük át az utógondozást, mint hajléktalanító intézmény. Egy, kettő, hogy hát mi fejeztessük be ezekkel a gyerekekkel az általános iskolát, mert mi, ugye a hajléktalanítók, azok mindent tudnak. Most nem volt vicc, de föl kellett, hogy vegyük a kesztyűt, mert ezzel nem volt kecmesz, mert ha ők nem csinálják, meg mi sem csináljuk, akkor senki nem csinálja. Tehát akkor egyszerűen csapatos tud. Most az, hogy már hogy beiskoláztuk, tehát ez nem olyan könnyű Magyarországon, ugye egy felnőtteket általános iskolába juttatni, ezt kevés iskola vállalja, ehhez kell ugye háttérpénz, ugye, mert meg is kell élnie közben annak az embernek, ennie kell, hadd ne mondjam el, tehát nem csak laktatni kell, hanem hát élnie is kell. Ehhez rengetegen. Tehát először is iskolát kell adni. Tehát pótlagos, hogy ezen tudjanak valamit kezdeni. Most utána, ugye, még az sem baj, hogyha van ilyen OK és képzés, vagy valami más képzést is kap a 8 általánosan túl, ugye? Akkor ez már nem tudom hány év volt, és mennyi egyfolytában odafigyelés és stabil gondozás, hogy így mondjam. Ugye? Na és akkor közben kell az egész lelki, tehát az egész, amivel kijönnek lelkileg ezek az emberek, tehát a traumákkal, a rettenetes borzasztósággal, amiket nem egyszerűen a családból hoznak, hanem magából az állami gondozásból. Hát én most nem akarok elkészleteket mondani, de hát katasztrófa, az egész bizalmatlanság, meg szóval hadd ne mondjam el, hogy mivel jönnek ki az állami gondozásból ezek a fiatalok.
A bizonytalansággal, bizonytalansággal.
Most ezen mind végig kell menni, úgy szoktam mondani, hogy össze kell rakni azt az embert, tehát hogy egzisztenciálisan és képzettségben is valamit tudjon majd kezdeni magával, ha önállóbb lesz, és egyáltalán lelkileg is bírja azokat a terheket, a konfliktus kezeléstől kezdve a kapcsolódási problémák és itt. Na most még milyen hosszan mondjam ezt a dolgot. Tehát ez mind pepecs munka. Na most ugye a jelenlegi rendszer, már az ellátórendszer, az ugye azt szokták mondani, hogy tömegellátásra van kitalálva, ez így is igaz egyébként, tehát tömeges lakhatásra van, mondjuk a hajléktalan ellátórendszer. Hát a többi rendszer most nem akarok beszélni, hogy az milyen állapotban van. Tehát akik ezt meg tudják csinálni, az fehér holló, vannak ilyen fehér hollók, mármint a stábok és szociális munkások. Látjuk is az eredményt, ilyenkor akkor mégiscsak visszajöttünk a kérdésedhez, igen, ilyenkor el lehet jutni akár egy stabil családhoz is, tehát egy rendes családalapításhoz is, igen, egy rendes ilyen szerény egzisztencia megteremtéshez is, és akkor már csak azok a, hogy mondjam, egzisztenciás vagy szegénységi problémák merülnek fel, ami mindenkinél fölmerül mondjuk Magyarországon, tehát hogy a lakás megfizetése, hogyan boldogulok, de az már egy révbe jutás, tehát igen, vannak erre példáink. Egyébként például a társadalom ebben nagyon sokat szokott segíteni, mert amiket most elmondtam, azokat most majdnem azt mondtam, hogy természetesen, de ezt ilyen többször irónia, szóval, hogy természetes azokat az állam nem finanszírozza, ugye, amit most én így végigmondtam, csak így gyorsan. Tehát ezekhez nekünk, ha meg akarjuk csinálni, a társadalom az emberek segítségét kell kérni, gyűjteni kell hozzá a forrást, a pénzt, hogy egész egyszerűen biztosítani tudjuk-e egy-egy ember számára azt, hogy ezt a kiléptetési utat, ezt végig tudjuk vele járni.
Amit én kérdeznék, ugye először is, hogy ezt hol lehet olvasni, és lesz egy végső kérdésem, hogyha már nem mindenről tudtunk beszélni. Lehet ezt valahol olvasni, amiről most beszélünk, mert ez egy izgalmas tanulmány. Én szerintem jó szívvel ajánlana mindenkinek, hogy olvassa, ha tudod, hogy hol lehet olvasni, akkor föltesszük a honlapra.
Ja, maga ez a, tehát maga az alaptanulmány, amiről elkezdtünk beszélgetni, ami ugye ez az így kalódunk el szépen egymás után idézettel kezdődik, vagy ez a címe, amit egy hajléktalan voltál, ami gondolt hölgyvel a beszélgetésből vettem ki. Ez az esély című folyóiratnak a 2021-es évnek az első számában jelent meg most augusztusban, mert ugye a szociálpolitikai, szociális lapkiadás is olyan helyzetben van, hogy augusztusban tudott megjelenni az év első száma. Ez is elektronikusan, tehát erre
elolvasható.
Tehát az újságárosoknak most már ne keressék, mert már papíron nem tud megjelenni ez a egyébként abszolút veretes és nagyon fontos szakmai folyóirat. Tehát az interneten az esély 2021/1-es számában
hát csak
elolvasható.
Pár percem van, és azért ugye egy fontos kérdést kérdeznék meg. Ebben a világban, ugye, amiben nagyon-nagyon, hogy is mondjam, mindenütt rezeg a léc, mert a megélhetés meg a megmaradás az mindenkinek fontos. Nem akarom romantikussá hangszerelni a dolgot, de azért az érdekelne, hogy mekkora szolidaritási késztetés van benne. Sőt, érdekes lehet, van-e ilyen típusú kérdésetek például az állami gondozottak felé, vagy egymás támogatása számomra legalábbis az én tapasztalati munkatapasztalat alapján nagyon sok esetben több megkapaszkodási erőt és késztetést ad, ha egymást támogathatják. Tehát mennyire van a szisztémán belül, pontosabban a hajléktalan állapoton belül, sőt a állami gondozottak környezetében szolidaritás.
Tehát ha úgy tetszik, a csoporton belül
szolidaritás. Csoporton belül, tehát egymás támogatása, ugye, ha más nincs.
Nagyon meghatározó.
Én kulcsnak tartom én
szerintem. Jó, akkor így, jó, akkor...
De én szerintem.
Akkor gyere dolgozni ebbe, ez már egy jó, meg nagyon, ez így van. Tehát például az utcán élők, és illetve az utcán élők volt ám gondtak, azok kifejezetten csoportokban élnek, ez a túlélésnek egy előfeltétele. Tehát az effektív mindennapi túlélésnek egy előfeltétele, hisz egyik nap az egyik tud valamit szerezni, másik nap a másik, nem beszélve, hogy az égnek vigyázni kell a cumóra, meg tehát rengetegre, tehát a hajléktalan létben rengeteg ilyen, nem is gondoljuk, hogy mennyi ilyen apró életmozzanat megkívánja azt, hogy együttműködjenek. Tehát ez a túlélésnek egy abszolút előfeltétele. Az egy más kérdés, hogy a hajléktalan emberek körében is vannak kiszorítások és mindenféle egymást bántások is, de ezek ilyen hullámoznak, vagy úgy mondjam. Tehát a szállón élők nem szeretik az utcán élőket, és vice versa, vagy van, amikor, mit tudom én, az idősek, a fiatalokat, nem beszélve a kábítószerről, ugye? Tehát arra most már nem is tudom milyen konfliktusról, hogy hát persze mindenki lehet alkesz, vagy az alkoholizmus az egy olyan elfogadottan standard dolog, de hát ide kábítószeresek benne tegyék a lábukat, azok itt, és a többi, és a többi. És valóban egyébként ezek tényleges gondokat okoznak, mert ugye ez az élethelyzet, ez az összeszorított élethelyzet, most akár az, hogy utcán élnek, de egymásra vannak
utalva.
Akár szálon vannak, ahol ráadásul még meglehetősen zsúfolt, szóval sokan laknak egy-egy épületben. Tehát ne képzeljen senki ilyen 20 férőhelyes hálókat, mert ez nem igaz, ez így nem fedi a valóságot, de bőven elég, ha egy épületben akár egy-két szobás, vagy egy-két ágyas, vagy akár négy előszobában, mondjuk 150-200 ember fordul meg a közös mosdóba. Szóval, tehát ott elég sok a konfliktus, de mondjuk ilyen belső szolidaritás nélkül ez nem működik. Tehát igen, tehát rengeteg felületen hoz ez ilyen kényelmetlenségek és nyavajákat.
Csak azért is hoztam ezt ide, mert nem gondolom, hogy egy rideg világról lehet szó, és azt kell mindenképpen hallgatóknak is érzékelni, hogy ez a világ egy öntörvényű világ, egy saját maga számára a életben maradáshoz nagyon sok olyan kelléket és eszközöket használ, amit más nem. De ez együtt az egész történet nagyon is nagyon nehéz, és nagyon meghaladni való lenne már, nagyon jó ideje.
Hát nagyon jó lenne. És azért itt mi nekünk mindig vannak dilemmáink, mert ezek a csoport kohéziók, ezek olykor, tehát a túlélés segítik, de olykor nehézé is teszik a kiléptetés, uh-huh. Tehát ez egy valóban egy ilyen értem, egy nem tehetnek róla, de egy külön világ, most nem beszélve a külvilágnak a mindenféle eltaszítási mechanizmusairól, tehát ebből különösen nehéz így kiléptetni embereket, de nem, nehogy azt gondolj, tehát mindenki azt gondolja, hogy hajléktalan ember, az hajléktalan ember, nem, tömegesen lépnek ki a hajléktanságból, önerőből akár, de vannak, akik benn maradnak, és most mi arról is beszéltünk, hogy itt van például egy csoport, amely különösen nehezen tud kilépni, és amelyek egészen különös pótolgos segítségre szorul, amire ugye én azt mondom, és akkor félrejtés ne essék, hogy itt valahogy a magyar állami gondozási rendszert kéne alapvetően és radikálisan humanizálni és megváltoztatni, hogy ne ezek a hátrányokkal jöjjenek ki belőle ezek a fiatal emberek.
Ez a végszónak is teljesen megfelelő, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Sokkal többet tudnánk még erről beszélni, csak az időnk fogyott el. Remélem, még teremtünk már alkalmat. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Győri Péternek. Köszönöm a munkáját Rubin Daninak és Sere Bencének is a jelenlétét ilyen szempontból. Hallgassák tovább a CV Rádiót, Szabó András hallották. Viszont hallásra. You and it's the end of double figures. Look into your eyes like I'm looking into double mirrors. Could you make it any clearer? Everything's such a blur. It's not my turn, it's hers to get her. On a late night, coming home from way too many train rides. Face not as red as my face. I'm home at the same time. Ivy estate's fine. Spoken like a dragon, but don't chase lines. Hey, I haven't slept for the past week. And 2 hours ain't enough for me. I feel inspired. To 3 a.m. I haven't changed since I lost me. I'm still getting all my meals for free. I think I'm being shunned by my feet again. Cause it's not a homeless life for me. It's just I'm homeless than I'd like to be. It's not a homeless life for me. It's just I'm homeless than I'd like to be. It's not a homeless life for me. I'm homeless than I'd like to be. It's not a homeless life for me. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.